A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének harmadik fejezetében, az első 8 verset a következőképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A felolvasott ige szakaszunk a keresztény élet gyakorlatáról szól. Pál nagyon fontosnak tartja, hogy az elmélet szintjén megfogalmazott hittételeket apró pénzre váltva átültesse a gyakorlatba. Hogy gyakorlati útmutatást adjon, hogy a Krisztust követő keresztény emberek milyen életet éljenek, milyen magatartásformát kövessenek, hogyan éljék meg a mindennapokban, hogyan éljék meg a hétköznapokban a Krisztussal együtt élt életet. Ebben a levélben is, itt a Kolossé beliekhez írott levélben is, ahogy jó néhányban hasonlóképpen, például az Efezusi levélben, például a Római levélben, vagy a Korintusi levélben, először leírja, először megmagyarázza egy-egy megszólított gyülekezetnek, hogy mit jelent Krisztusban új embernek lenni, lefekteti az alapokat, majd erre helyezi a gyakorlatot. Pál nem egyszerűen moralizál, nem egyszerűen erkölcsi mintát ad. Pál apostol számára nem létezik valódi jóság, nem létezik valódi szeretet, szelídség, valódi Isten félelem nélkül. Ezt a kettőt mindig összekapcsolja. Hogy az Isten félelemből fakad a krisztusi szeretet, az Isten félelemből fakad a szelídség, a jóság, a hűség, amire majd később fogok utalni a Galatákhoz írott levél 5. fejezetéből. Az alap az Isten félelem. Az alap a vele való élet. És aztán minden erre építkezik. Ebből fakad, ha a keresztény életünk alapjai meginognak, akkor az az életminőség is elromlik. A Kolossé levél első fele az alapok lefektetése, a Krisztus megismerése, a benne való meggyökerezése kerül középpontba. A második fele rendkívül tömör, egészen rövid terjedelemben szinte teljes képet ad a gyakorlati kereszténységről, arról, hogy a Krisztusban meggyökerezett élet milyen a hétköznapokban. Ha egy hasonlattal élhetek, hogy egészen közel hozzam a testvérekhez, amiről Pál apostol beszél, akkor olyan ez, mint amikor egy tervező elkészíti egy házról a terveket. Lerajzolja az épületet, megadja a méreteket, egészen pontosan, részletesen leírja a tervdokumentációban, hogy milyennek kell lennie annak az épületnek, milyen anyagokból kell készülni az épületnek. Majd ezután, a tervdokumentáció után a vállalkozó ez alapján építi meg az épületet. Láthatóvá válik, ami addig papíron volt. Az elmélet az gyakorlattá válik. Pál apostol arról beszél, hogyan kell az igazságot életre váltani. Azt, amit olvashatunk az igében, az hogyan válik valósággá a mindennapi életben. Pál apostol először lefekteti az alapokat, azt mondja, hogy Krisztus nélkül erre nincs lehetőség, és elmondja, hogy a Krisztusban való élet az milyen, és annak milyen következményei vannak. A harmadik és a negyedik fejezetben, tehát a Kolossi levél második részében erről olvashatunk. Öt témát említ: a keresztény ember és Krisztus, aztán a keresztény ember és a helyi gyülekezet, aztán a keresztény ember és a család, a keresztény ember és a mindennapi munka, a keresztény ember és a kívülállók. Ebben az öt témában egészen gyakorlati, egészen kézzel fogható az, amit Pál apostol mond, amit Pál apostol tanít, és rámutat arra, hogy hogyan lehet apró pénzre váltani a Krisztussal való életet. Ezen öt témából a mai alkalmunkon az elsőt fogjuk tanulmányozni, hiszen ez a mai igehirdetési alapigénk, a Kolossi levél harmadik fejezetéből az első 8 vers. És bízom abban, hogy az alapok lefektetése után egészen gyakorlati módon tudjuk megérteni a Krisztussal járás örömét és valóságát. Pál mindjárt az első versben arról ír, hogy azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol a Krisztus van. Keressétek Krisztust! A ma embere is annyi helyen keresi a megoldást az életére, annyi követ megmozgat, hogy belső békére leljen, hogy nyugalmat találjon ebben a felzaklatott terhekkel, fájdalmakkal, bűnökkel terhelt világban. Mindenhol keresi, minden apró, minden pici lehetőségben próbálja kutatni, és azzal kell szembesülnie, hogy nincs zilált lelkére nyugalom, hogy nem találja. Keressétek Krisztust! Keressétek Krisztust, és keressétek Krisztusban, és megnyugvásra lehetek. És lehet, hogy már kimerült az ötlet tárháza. Lehet, hogy már minden megoldási lehetőség csődöt mondott. De hadd bátorítsalak benneteket ezen a mai délelőttön, hogy keressétek Krisztust. Hogy keressétek Krisztusban azt a megnyugvást, azt a békességet, amit hajt a te szíved. Amit keres a te szíved. A ma emberével is az az egyetlen probléma, hogy mindenhol keresi, csak ott nem, ahol valóban van. Iskolás koromban sokat játszottuk a hideg-forró játékot. Nem tudom, hogy ismerik-e, biztos, hogy ismerik a testvérek. Amikor valamit eldugtunk, és a másiknak meg kellett találnia, és miközben kereste, mondanunk kellett, hogy hideg, langyos, meleg vagy forró. Aztán, amikor nagyon távol került az eldugott tártól a kereső, akkor kiabáltuk, hogy megfagysz, megfagysz! Biztosan ismerik a testvérek ezt a játékot, talán fel is elevenednek gyermekkorukból ilyen pillanatok. Olyan sokan keresik az életük értelmét, célját, választ a kérdéseikre, keresik feldúlt szívükre, bűneikre a megoldást, nyugalmat, békességet keresnek, de nem találják, mert folyamatosan a hideg területeken keresik. A legtöbben már-már a megfagysz kiáltást hallják, mert megfagyott körülöttük a levegő, elhidegültek a kapcsolataik, hidegek egymással az emberek, és a legtöbben nem veszik észre, hogy milyen helyzetben vannak. Csak azt látják, hogy fagyos a hangulat, fagyos a lelkület, és megfagy körülöttük minden. És ezért kiálthatjuk azt, megfagysz, megfagysz. Hogy megdermed a szíved, hogy megdermednek a kapcsolataid, mert rossz helyen keresed. Akik pedig észreveszik, azok pedig sok mindenbe menekülnek, amelyek mélyítik ezt a fagyos közeget. Keressétek Krisztust, és felhevül a szívetek. Hadd bátorítsalak benneteket ezen a mai délelőttön, keressétek Krisztust, és felhevül a ti szívetek. És nyugalmat találtok. Ezért mondja Jézus a Máté evangéliumában, nekem olyan sokat jelent ez az ige, Máté 11:28-ban Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagy János evangéliumának 14. fejezetében Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Micsoda bátorítás ez akkor, amikor megfagy körülöttünk a levegő, megfagy a környezetünk, és olyan fagyos tud lenni a szívünk. Krisztusban bűnbocsánatot, életet, reményt, feloldozást, célt, üdvösséget kap az ember, a meghidegült kapcsolatai megenyhülnek, és ez a változás életének minden területére kihat. Az emberi életre megoldás lenne, ha Krisztust keresnék, mert a legtöbben nem tudják, nem gondolják, hogy életük megváltozna, ha vele összekötnék az életüket. Van egy gyönyörű szép katolikus ének, nagyon szeretem ezt az éneket. Emlékeim szerint Sie Jenő írta, a világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell. És valóban ez a felkiáltás lehet, hogy neked is Krisztusra van szükséged. Sokan nem hiszik el sem tudják képzelni, hogy Krisztusban mindent megkapnak, amire az a szomjúhozó, vágyakozó, ahogy olvastuk itt a 42. Zsoltárban, a heti igében, az a szomjúhozó, vágyakozó, megelégítetlen szív vágyik. Ezért mondja Pál apostol, azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafenn valókkal törődjetek. A Jézus Krisztussal összekötött élet olyan minőségbeli változást idéz elő az ember életében, amely összehasonlíthatatlan a korábbi életével. Ebből a minőségbeli változásból fakadnak azok a gyakorlati dolgok, amely ige szakaszunk második felében olvashatók. Az első részben a Krisztusban megtalált élet, a második részben pedig Krisztusban kapott élet minőségbeli változása. Azok, akik Jézus Krisztussal kapcsolatba kerültek, személyes életük részévé vált, azok megtalálták az életet Krisztusban. Pál így fogalmaz, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal. Ezt olvassuk ott mindjárt az elején. Mit jelent ez? Mit jelent feltámadni Krisztussal? Mit jelent ez a különös kifejezés, és ha valakinek az életében ez megtörténik, akkor milyen következményei vannak ennek? Mindannyian úgy jövünk erre a világra, hogy Istennel egy halott kapcsolatunk van. A bűneset eltemette az Istennel való kapcsolatot. Az embernek van egy biológiai élete, nyilván vannak érzelmei, van akarata, van szándéka, van tudata, de az Istennel a kapcsolata nullával egyenlő. Mert az alapbeállításunk az, hogy nem hiszünk, hogy kételkedünk, hogy megkérdőjelezzük. Ez az alapbeállításunk Istennel szemben. Ezért mondja az ige, hogy lelkileg halottak vagytok, azaz halott az Istennel való kapcsolatotok. Nincs semmilyen kapcsolata az embernek az Istennel, ezért halott lelkileg. És erre ad választ Jézus, és így érthetjük meg Jézus szavait a János evangéliumából. János evangéliumának 5. fejezetében ezt mondja Jézus: bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, is az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Erre a halott állapotra utal Jézus, és akik meghallják a szavát, azok életre kelnek ebből az állapotból, és egy új életet kapnak, amiben minőségi változás lép be. Pál is ezért említ feltámadást. De itt nem a testi feltámadás után bekövetkező feltámadásról, hanem a Jézus Krisztussal való kapcsolat helyreállásáról beszél, amikor megelevenedik ez a halott kapcsolat Istennel Jézus Krisztusban. Életre kell ez a kapcsolat. Amikor elkezd a szívem rezonálni arra, amit az Isten mond, amikor hit ébred az én szívemben, hogy amit Isten mond, az igaz, hogy nem megkérdőjelezem, hanem elfogadom. Azt mondja Jézus, a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Amikor rezonál a szívem az Isten szavára, életre kell ez a kapcsolat. Hadd próbálja meg ezt kifejezni egy képpel. Az életünk világra jövetelünk után parlagon fekszik. Mindenféle bogáncs, kóró, mihaszna gyom, tarack nő rajta életünk földjén. A föld nem hoz gyümölcsöket, parlagon fekszik, és azok, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, tudják, hogy a parlagon hagyott föld semmire nem jó. Valahogy ilyen a mi életünk, parlagon fekszik, a bűn, a tarack, a sok mihaszna gyom, amely tönkreteszi a földet, tönkreteszi az emberi életet, tönkreteszi a kapcsolatainkat. Parlagon fekszik az életünk. Az ilyen földnek semmi értelme, semmi haszna, csak parlagon áll. Adi Endrének van egy nagyon szép verse. Akik szeretik a verseket, vagy akik szeretik és ismerik Adi Endrét, azok különösen is megérthetik, hogy mit szeretne kifejezni, vagy mit szeretett volna kifejezni Adi Endre a Magyar Ugaron című versében. Hadd idézzem. Elvadult tájon gázolok, ős buja földön dudva muhar, ezt a vadmezőt ismerem, ez a Magyar Ugar. Lehajlok a szent humuszig, e szűzi földön valami rág, hely égig nyúló gizgazok, hát nincsen itt virág. Vad indák gyűrűznek körül, míg a föld alvó lelkét lesem, régmúlt virágok illata bódít szerelmesen. Csönd van, a dudva, a muhar, a gaz lehúz, altat, befed, s egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett. Mennyire igaz, hogy a parlagon fekvő föld az elvadult, buja, a bűn lehúzza az embert, fel kell törni ezt az ugart ahhoz, hogy változás legyen. Amikor az ember hallgatja az Istennek az igéjét, akkor Isten elkezdi művelni a szívünket. Barázdák lesznek, feltöri megkérgesedett szívünket, az ő igéjével teszi mindezt. Hiszen azt olvassuk Isten igéjében, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. És ezért bátorítunk benneteket, hogy hétről hétre gyertek gyülekezetbe, gyertek templomba, hallgassátok az Isten igéjét, mert az Isten igéje fel tudja törni az ugart. Fel tudja törni azt a parlagon hevert szívet. Az ő igéjével teszi mindezt. Aki hallgatja és komolyan veszi, befogadja az ő igéjét, annak a szívében az ige, mint egy mag belehullik, és ebből a magból új élet sarjad ki. Jézus élete. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek és újjászületésnek. Az ilyen ember feltámad a lelki halál állapotából. Értelmet nyer szíve, földje, belehullik a mag, és termést kezd hozni. Milyen nagy a kontraszt az előző kép és a mostani kép között. Amikor rátekintünk, látjuk, hogy értelme van a földnek, értelme van a vetésnek, mert termést hoz. Milyen jó egy-egy ilyen táblára tekinteni. És milyen szomorú az ember szíve, mikor parlagon fekszik egy föld. És ugyanígy, drága gyülekezet, drága testvérek, olyan szomorú, amikor parlagon fekszik egy ember, amikor, ahogy Ady Endre is fogalmaz, a dudva, a muhar, a gaz lehúz, altad, befed. Szomorú látvány, amikor emberi életek tönkre mennek. De milyen csodálatos dolog, amikor rátekinthetünk egy olyan életre, amelyet Isten megmunkál, átformál, megváltoztat, amikor értelmet, célt nyer az embernek az élete, amikor megváltoznak a kapcsolatai, amikor abból a megfagy területből átkerül arra a területre, ahol forró, átforrósodik az embernek a szíve, amikor átforrósodik szeretettel, amikor átforrósodik szelídséggel, jósággal, hűséggel. Milyen jó ilyen életre tekinteni. Belehullik a mag, és termést kezd hozni a szívünk földje az Isten igéjével. És ebben gyönyörködhet Isten is, és mi is gyönyörködhetünk. Amikor helyreáll egy házasság, amikor helyre jönnek kapcsolatok, amikor megváltozik egy ember élete. Ehhez azonban elengedhetetlen az, amiről Jeremiás ír. Amit Isten mond neki elhívása idején, azt mondja Jeremiás egyben: gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Ezeken a fázisokon végig kell menni, hogy termés legyen. Ki kell tövestül szaggatni az ember szívéből a bűneket, ki kell pusztítani, írtani, mert ha ott marad, akkor tönkretesz mindent. Mindent tönkretesz. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy kertésszel beszélgettem, akkor elmondta, hogy a füvesítésnél nagyon fontos az előkészület. Nagyon fontos az előkészület. Tarack mentesíteni kell a földet, azt pedig egyesével, tövestül ki kell szaggatni, mondta ez a kertész. Egyesével, tövestül ki kell szaggatni, különben tönkreteszi a földet, és tönkreteszi a füvet. És drága testvérek, így kell a bűneinkkel is bánni. Egyesével, tövestül kiszakítani. Tövestül kell kiszakítani, megvallani, elhagyni, eltávolítani, különben tönkretesz mindent. Mindent. Ezért mondja Salamon a Példabeszédek könyvében, ott a 28. fejezetben: aki takargatja a vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Aki Krisztust befogadja, amikor valaki ezeket a bűnöket felismeri, megvallja, elhagyja, abban ő elkezd munkálkodni, és elkezdi tövestül kiszakítani Jézus a nem odavaló gyomokat, bűnöket, megtisztítja a szívünk földjét. És itt térünk rá a második részhez, Pál mondatainál. Azt írja, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és számtokból a gyalázatos beszédet. Tudnilik, a Krisztussal való élettel összeegyeztethetetlenek ezek a dolgok. Ahogy az élettel összeegyeztethetetlenek a halál dolgai, úgy Krisztussal, a krisztusi élettel összeegyeztethetetlen a paráznaság, a tisztátalanság, a szenvedély, a gonosz kívánság, a kapzsiság, a bálványimádás, a harag, az indulat, a gonoszság, az Isten káromlás, a gyalázatos beszéd. Összeegyeztethetetlen. Nincs közös nevezője ennek a kettőnek, a Krisztus élet és a földi élet között. Nincs közös nevező. Egy minőségbeli változás történik annak az életében, aki Krisztussal összeköti az életét. Aki az ige szerint él. Erre a minőségbeli változásra hív Jézus Krisztus a vele való közösségre. Aki nem e földiekkel, hanem az odafenn valókkal kezd foglalkozni, annak olyan minőségbeli változás történik az életében, hogy elkezd tisztán élni, elkezd tisztán beszélni, nem gonosz dolgokon jár az esze állandóan, a gondolatai, és az egész magatartása megváltozik, és a lélek gyümölcseit kezdi teremni. Mik ezek? Ahogy a Galatákhoz írott levélben olvashatjuk, amire utaltam az elején. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Aki így él, aki Krisztussal él, az ezeket a gyümölcsöket fogja teremni. Már nem parlagon feküdt élete lesz, hanem elkezd gyönyörködni benne az Úr, elkezd gyönyörködni benne a felesége vagy a férje, mert szeretetet, mert békességet, mert örömöt, mert hűséget tapasztal meg. Olyan minőségbeli változás lesz az életében, ami semmihez nem fogható. Aki Krisztussal él, annak az életében ilyen minőségbeli változás történik. Annak megváltozik a házassága, a munkához való viszonya, a beszéde, a gondolkodása, a magatartása. És ezért beszél Pál Jézus Krisztusról először, mert a vele való életnek lesz a következménye mindaz, amiről a második részben olvashatunk. Ennek a feltétele azonban az, hogy Krisztust behívjuk az életünkbe. Hogy elfogadjuk az ő kegyelmét, elfogadjuk az ő bűnbocsánatát, hogy megvalljuk és elhagyjuk azokat a bűnöket, amelyek tönkre teszik és tették az én és mások életét. Szépen egyesével tövestül. Mert csak akkor lehet újat kezdeni. Ő pedig szívesen és örömmel lép be annak az életébe, aki behívja őt. A kérdés tehát, szeretnél-e ilyen minőségbeli változást? Ha igen, keresd Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te minden sebre gyógyír vagy. Látjuk a megsebzett világot, megsebzett társadalmat, családokat, embereket. Ezer sebből folyik a vér, és látjuk azt, Urunk, hogy micsoda vajúdás van ebben a világban. És annyi helyen keresik emberek a megoldást, sokszor téged hagynak utoljára, de milyen nagy öröm, hogy legalább utoljára ott van ez a lehetőség is, hogy téged keressenek.
de ott van az a felszólítás is az igében. Keressétek, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Urunk, add, hogy ne szalasszuk el a lehetőséget és az alkalmat, hanem akik szeretnének ilyen minőségbeli változást az életükben, azok most keressenek téged. Most. Mert ott van az a figyelmeztetés is, ott van az a bátorítás is az igében. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma kereshetünk téged, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Amen.